Igen, találkoztunk. Azt hallottam, hogy úrvacsora lesz a jövő héten, és egy kicsit ilyen úrvacsora előkészítő alkalomnak szánom. Nincs kis gyerek? Nagyobb gyerek? Van nagyobb gyerek? Elmondjam a gyermek gondolatot? Igen? Hát a gyerek Isten tiszteletnek én azt a gondolatot szántam, hogy volt egy kisfiú, aki nagyon félt attól, hogy rossz jegyet kap, egy alkalommal mégis nem készült, és hát csak kihívták, és egyest kapott. Nagyon félt, hogy mi lesz otthon, és a félelem időnként ugye rossz irányba tereli az embert, mert ugye kimentek a gyerekek, nagy szünet következett, és a tanárnő meg ott bent hagyta az osztálynaplót. Az ő nevénél volt nyitva, megkapta az egyest, és akkor látta, hogy mindenki kiment, és ott van a napló, és ott van a toll, oda ment, és az egyet kijavította négyesre. Ugye hát az nem olyan túl nehéz. Hazament. Nem vette észre senki, hazament. És hát otthon anya hívja enni, nincs étvágya, picit eszik. Nyugtalan volt a lelki ismerete? Ugye a félelem az nem old meg. Ha a félelemből rosszat teszünk, az nem old meg semmit. Nyugtalan volt a lelki ismerete, este se nagyon akart enni. Másnap félve ment az iskolába, és hát ugyanolyan órájuk volt aznap is, nagyon készült, nagyon tanult, és a tanárnő kihívta. Kinyitotta a naplót, kihívta felelni, és hát el is mondta ötösre, nagyon megtanulta, és a tanárnő mondta, hogy hát akkor, mivel tegnapra nem készültél, ma meg nagyon jól megtanultad, ezért négyest kapsz. És belenéz a naplóba, hiszen már be is van írva a négyes. Melyikötök mondta volna ezt? Minden a szívem múlik, a szándékunk. Hogy megszégyeníteni akarjuk a másikat, vagy a javát akarjuk. És a mai alkalommal én a beszédről szeretnék szólni. Azzal a mottóval, de mottóként egy nagyon szép igeszakaszt szeretnék felolvasni, ami elindította bennem ezt a gondolatot. Jelenések könyve 14. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk az első 5 verset. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetében az első 5 verset. Egy olyan látomás, ami mindnyájunk szívét megörvendezteti, és egy vágy lehet bennünk, hogy ott lehessünk ebben a csapatban. Így olvasom, és látám, és íme egy bárány áll a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokán írva van az ő atyának neve. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, hallám a hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak, és énekelnek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy élőlény előtt, és a vének előtt. És senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. Amikor elolvastam ezt a szakaszt, ki ne vágyna arra, hogy ebben a fethetetlen csapatban része lehessen. Ugye mit jelent a fedhetetlenség? Én így fogalmaztam, nem kell megfeddeni, mert feddés nélkül is elrendez mindent. Oda megy az Isten elé, mert fáj annyira a bűne, ha el is követte, hogy feddés nélkül is ez a fájdalom a megváltóhoz sodorja. És a megváltó előtt elrendezi. Mert Jézus azért halt meg, azért adta az életét értünk, hogy a mi bűneinket elvegye. És aztán azt olvassuk János levelében, nem csak elveszi, hanem meg is tisztít bennünket. Megerősít, új vágyakat, új támpontot ad, hogy az ember még inkább az isteni vezetéssel tudjon vigyázni. És most már leszűkítem a szájára, a beszédére. Nehéz kérdés. Az összes többi jellemzőt most nem szeretném kiemelni, mert erre fókuszálnánk ma, hogy is, hol is állunk a beszédünkkel. Mert amikor az úrvacsorát vesszük, akkor nem beszélünk. Akkor csendben vagyunk. Csendben éljük meg azt, hogy Isten odaadta érettünk az ő egyszülött fiát, csendben megyünk lábat mosni, és engedjük, hogy a testvérünk megmossa a lábunkat. Előtte azt is megengedtük neki, hogy megmondja, ha valami nem stimmel az életünkben, mert enélkül a lábmosás igazából csak egy alázatos tett, amit bárki megtehet. Az odafigyelés, a törődés, az egymásra utaltságunk jele. És aztán csendben magunkhoz vesszük a szent jegyeket, de a gondolataink nem állnak meg. A gondolataink ott vannak. Vajon mire gondolunk? Ugye azt írja Ellen White, hogy az úrvacsora örömünnep legyen. Mert ha volt rendeznivalónk, azt elrendeztük Istennel. Felszabadultunk. Ez már csak az Istennel való kapcsolatunk rendezésének a megpecsételése. Hogy mi az Istennel fedhetetlen kapcsolatba kerülünk. Erre törekszünk. Nyilván az Isten láthat még más mélységeket is az életünkben, amit majd felszínre hoz, de a felismert bűneinket kéri Isten, hogy rendezzük, és úgy menjünk majd, hogy nem méltatlanul együk és ígyük azt a jelképet, hanem Isten tudjon méltóvá tenni arra, hogy mi közösségben vágyunk lenni ő vele. És azt mondja ez a felolvasott igeszakasz, hogy az ő szájukban nem találhatott álnokság, nem találhatott hazugság. És tudjátok, a felolvasott szombatiskolai igeszakaszban is azt olvassuk, hogy akik nem nyerhetnek üdvösséget, azok között ott vannak a hazugok. A statisztika azt mondja, hogy sokszor észre se vesszük azt, hogy nem mondunk igazat. Talán az emberi természethez közelebb áll ez a kifejezés, mint hazug. Mint hogy nem mondok igazat. Nem mondtam igazat. A hazugság az olyan kemény dolog, nem? A nem mondott igazat, az egy kicsit olyan finomabb kifejezés. Mintha az ember még a beszédével is szeretné finomítani ezt a problémát az emberi életben. És Isten igéje úgy folytatódik, Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy az ég közepén repül három angyal, ami kiket jelképez? Azokat a hívőket, akik Istennel, a Szentlélekkel, a mennyei angyalokkal együtt tudnak működni, és nem ragaszkodnak ehhez a földhöz, hanem vágyom én a mennybe fel. Jézus Krisztus hozzád, és akik azon a Jákóbi létrán, ami Krisztus jelképezi, haladnak szépen fölfelé Krisztussal. És hirdetik. Kell, hogy beszéljenek. A beszéd rendkívüli ajándék, rendkívüli adomány. A beszédünkkel annyi mindent tudunk, annyi minden jót tudunk tenni. Mondja az ige, hogy vigasztaljátok, hogy bátorítsátok, hogy tanítsunk vele. És most nem akarok negatívat mondani, mert azt meg tudjuk, ismerjük. Jakab levele nagyon kemény példát hoz elénk. Jakab levelében a 3. fejezet. Én próbáltam válogatni belőle, de aztán Isten lelke arra készített, hogy ez így egységes és így egész. Úgyhogy olvassunk ebből a fejezetből. Azt mondja a 2. verstől. Mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. A Biblia azt mondja, hogy a tökéletesség felé haladjunk, és ilyen értelemben azt mondja, hogy van egy kulcsa, hogy beszédben ne vétkezzünk. Azt írja továbbá, ime a lovaknak szájába zabolát vettünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ime a hajók is noha mély, nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsinda tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ime csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz. Egy kis tagunk. A nyelv, a beszéd készség, a lehetőség. És azt mondja, hogy ahogy a lovaknál a zabola, ahogy a kicsi kormány a hatalmas hajót tudja fordítani, igazítani, úgy nagy dolgokkal tudja hányni, vetni magát a nyelvünk, a beszédünk is. És amikor idáig olvasjuk, a nyelv is tűz, mi jut eszünkbe? Ne a folytatásra gondoljatok. A nyelv is tűz. Tessék? A pünköst. Mi mindenre jó a nyelv? Pünköskor kettős tüzes nyelvek ültek a tanítványok, a felkészült tanítványok ajkára, és mi jellemezte a beszédüket a pünkösdi tanítványoknak? Egy megszentelt beszéd, egy hitvallás a megfeszített és feltámadt üdvözítőről, a proféciák beteljesedéséről. Ha nem folytatnám, akkor igazából itt jó lenne lezárni, hogy az Isten adja, hogy ez így legyen nálunk. Mert ez az advent hívő küldetés. De mivel még nem biztos, hogy kész vagyunk erre a nagy feladatra, ezért nézzük meg, hogy milyen figyelmeztetéseket ad a Szentírás a beszédünkkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy a gonoszságnak összessége, tehát a negatív tűz, ami pusztít, ami árt. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászoké, vízieké megszelidíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki nem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjjön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezteti édest és keserűt? Vagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Az egész hitéletünk arról szól, hogy Isten legyen minden mindenekben, az életünkben. Hogy ő foglalja el a szívünket, ő uralja az életünket, a tetteinket, a szavainkat. Az emberi természetünk a leírás szerint is fékezhetetlen gonosz. Ha Isten lelke nem munkálkodna minden egyes emberben, kivétel nélkül, akkor ez a világ már nem is állna fenn. De Isten lelke mindenkiben munkálkodik, a lelkiismereten keresztül, a hívők életében pedig a Szentírás tanításán keresztül is. És azt mondja, hogy ha ez a kettősség még ott van bennünk, akkor milyen forrás az, ami bennünk van? Sós és édes? Sós és keserű? Ez pedig a megosztottság. A megosztott szív. Máshol a Biblia úgy hívja, hogy úgy nevezi ezt, hogy a fél szívvel. Istennek is, meg egy kicsit magunknak is, meg a világi elvárásoknak is, és Isten szeretne teljesen megtisztítani bennünket. Jó dolog, amikor a lelkiismeretünkkel összhangban vagyunk. Amikor azt érezzük, hogy az Isten most megsegített. Ugye a jutalomról volt szó a szombatiskolában. A kegyelemnek olyan megnyilvánulása, hogy az ember olyankor szárnyakat kap szinte. Hogy igen, az Isten munkálkodott bennem, olyan jó ez most. Ugyanilyen mértékű a fájdalom is, ha nem úgy szóltunk, nem így tettünk. Van egy jézusi profécia, amit visszaidéz a Szentírás, a messiásra vonatkozóan, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, a hamisságot. Isten ide akar elvezetni bennünket. Ez kell, hogy legyen a választó vonal. Olyan könnyű gyűlölni a rosszat mások életében, nem? Észrevesszük, ha nem tetszik. De elsősorban az ige azt mondja, hogy szeretted az igazságot, amit az Isten véghez visz benned, szeretted az Istent, és gyűlölted a gonoszságot, a hamisságot, a bűnt, és Isten ezt munkálja, ezt munkálja Isten az ember életében. Ez a cél. És utána még Jakab levelében azt olvassuk, kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Mintha azzal folytatná Isten az üzenetét, hogy az ember legyen bölcs. Gondolja meg azt is, hogy mit gondol. Még a gondolatai szintjén is az embernek önvizsgálatot kell tartania. Hogy aztán, ami megvalósul, ami szavakban kifejeződik, az Isten előtt kedves lehessen. És aztán utal rá, hogy ha ez nincs meg, keserű irigység, civódás van a szívetekben. Ugye minden rossznak gyökere ott a szívből indul ki. És Isten a szívünket akarja megtisztítani, hogy ő ott lakozhasson, hogy örömmel vállalhasson velünk közösséget. Hogy ne éljünk vissza azzal a kegyelemmel, amit olyan hatalmas áron vásárolt meg Jézus számunkra, hogy Jézus velünk van, hogy Jézus azt ígéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és hogy örök életet ígér nekünk. Máté evangélium a 12. fejezetében beszélt Jézus erről a problémáról. Nézzük meg, hogy Jézus hogyan közelítette meg. Tehát Máté evangéliuma 12. fejezetében a 34. versnek az utolsó kicsi mondatát olvassuk. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Jézus is ugyanezt mondja el, mint ami Jakab levelében le van írva, hogy a szívünk állapota határozza meg a beszédünket. Sokféleképpen vétkezhetünk a beszédünkkel, úgyis, ha hallgatunk, hogy nem beszélünk, amikor beszélni kellene. Emlékszem, nagymamánk mindig mondta, hogy gyerekek, sok beszédnek, sok az alja, mikor már kezdte unni, hogy állandóan fecsegünk, hogy egy kicsit csöndesedjen el az ember. De ha nem beszélünk, az is lehet probléma, amikor ki kellene mondani valamit. És az ember vigyáz magára, meg a problémára, nem akarja nehezíteni a saját életét. És azt mondja, hogy nincs harmadik út. Jakab is erről beszélt, vagy édes, vagy keserű. Itt pedig azt mondja, ugye nagyon súlyos a kifejezés, vagy jó ember az ő szívének jó kincseiből előhozza a jókat, vagy, és hát szinte alig merem felolvasni, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Hogy vagyunk? Ugye azt mondja az ige, hogy nincsen csak egy igaz is, senki sem jó, csak egy az Isten. Akkor hogyan oldódhat meg ez a probléma? Mert ki merné föltenni a kezét, hogy az ő szavai mindig helyén valóak. Az indíték is helyes, és rendben van az, amit mondunk. És Isten pedig szeretne bennünket. Ugye azt olvastuk, hogy a te beszédedből ismertetsz igaznak, vagy nem igaznak. A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, akik hitelesek a beszédben. És olyan érdekes, tovább olvastam, ekkor felelének néki némelyek az írástudók és a farizeusok közül. Ha ezt felolvasom, mit felelnénk rá? Olyan döbbenetes, mint amikor a kisgyerek azt mondja, hogy na erről ne beszéljünk, és elkezd másról beszélni. Nem? Mert azt mondják, mester, jelet akarnánk látni te tőled. Azt a jelet, hogy megtisztulnak, és a szívük jó, és nem erről beszélnek. Mutass jelt! És lesöprik a kérdést. A legproblémásabb, a legfontosabb kérdésről beszélgetünk-e Istennel? Elsősorban Istennel. Ami nehézség, ami küzdelem az életünkben. Önmagunk szíve állapota. Vajon hogy áll meg az Isten előtt? Mi a megoldás? Van megoldás? Nekem, amikor készültem, az ige jutott eszembe, hogy Jelenések könyvéből, az első fejezet 7. verse. De hát ugye az már egy megkésett megoldás. Jelenések könyve első fejezete 7. és 8. vers. Imi eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Nagyon régen még a férjem életében énekelt egy, a kórus egy éneket. Láttad-e? Láttad őt? Láttad-e Jézust? Én most egy picit tovább vinném, hallottad őt? Amikor olvastad a Bibliát, hogy ez neked szól. Hogy ez most téged figyelmeztet. Te vagy az az ember. Nincs más út és nincs más mód a problémáink megoldására. Csak Jézus. Látni őt, az ő igaz életét, ahogy ő beszélt az emberekkel, ahogy ő tanított, ahogy ő odafordult a bűnösökhöz, ahogy együttérző volt, ahogy a legfélreérthetőbb helyzetben is, abból a helyzetből a legjobbat hozta ki. Amikor a bűnös asszony megmosta Jézus lábát, mit mondtunk volna? És ahogy megközelítette az asszonyt, ahogy megközelítette Simont, ahogy Júdást barátomnak mondta, Jézus szava tele volt az együttérzéssel, az irgalmassággal, a segíteni akarással, a gyógyítás lelkületével. És ennek mi a hatása, ha látjuk Jézust? A sírás. Nyilván Jézus eljövetelekor a hívők számára ez az öröm sírása lesz. Örömkönnyek. Akik nem hallgattak az Isten figyelmeztetéseire, ott tényleg a veszteség sírása. Itt is így folytatódik, ha visszalapozunk a Jézusi tanításhoz. A 39. vers, ő pedig felelvén mondanékik. E gonosz és paráza nemzetség jelt kíván. és nem adatik jel néki, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a hal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Azt mondja Jézus, hogy őt látni, őt szemlélni. Az ő halálán, az ő értünk hozott áldozatán gondolkodni. Hogy mit meg nem tett érte. Ugye mondja az Ószövetségi Ésaiás ige, hogy mit meg nem tettem vele. Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, jó beszédet. Hogy nehogy vadat teremjen. Ha találkozunk Jézussal, akkor a Jézussal való találkozás az öröm és áldás lesz. Keserű is. Mert amikor önmagunkkal szembesülünk, akkor az elég keserű. De ezt nem spórolhatjuk meg. Ezt az önmagunkkal való találkozást Jézus szent színe előtt. De ez gyógyító találkozás, gyógyító megkeseredés. Mert akkor Péter apostol példáját hoznám, amikor szembesült önmagával, mit mondott Jézusnak? Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ő elment? Ő ott maradt Jézusnál. Ugye, Mester, te tudod, te látod, rád bízom a döntést. Én bűnös ember vagyok, a te döntésed. Jézus azt mondja nekünk, ímé az ajtód előtt állok, és zörgetek. Nem dörömből, halkan zörget a szívünk ajtaján. Ezért kell elcsendesednünk, hogy ezt a halk és szelíd hangot meg tudjuk hallani. Az ellenség próbálkozik, ahogy Illésnél is. Volt a földrengés, a tűz, de abban nem volt ott az Isten. De amikor Illés próféta már kész volt arra, hogy Uram, itt vagyok. Hozzád menekültem a te hegyedhez, a megváltóhoz. Azt mondja, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek, ha meghallod az én szómat, és megnyitod az ajtódat, a szíved ajtaját, én bemegyek hozzád. Én táplállak, veled vacsorálok, és te én velem. És úgy folytatódik, hogy aki győz, lehet győzni. Ebben ez az ígéret, ez az üzenet. Hogy az Isten győzelmet ígér. Királyi szék, az jár nekünk. Ezékiel könyve 11. fejezetében, de talán először a 36. fejezet 26. versét olvassuk. Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Olyan hatalmas távlatok, lehetőségek vannak előttünk, ha az Istennel közösségben élünk. A lehetetlen is lehetséges lesz, mert győzelmet aratunk önmagunk felett. Mert rábíztuk magunkat az Istenre. Isten pedig azt mondja, hogy elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet, az én lelkemet adom belétek. Ezékiel könyve 11. fejezetében egy még nagyobb ígéret szól. Mert azt mondja, és adok nékik egy szívet. A nekik többes szám. A több embernek egy szív. Tudjátok, mit jelent ez? Ez az új pünkösdöt jelenti. Mert amikor egy szívvel, lélekkel együtt voltak, annak az lett az eredménye pünköstkor, hogy egy akarattal együtt voltak. És jött a pünkösd, és nekünk jön Jézus, a világ megváltója. Nem kell hallanunk erről a sok szerencsétlenségről. Nem kell már szinte félni egy híradó megnézésétől, ahol emberek pusztulnak, ahol a háború gyötri az embereket, ahol a természeti katasztrófák teszik tönkre a világot. Eljön Jézus a megváltó. Ez az előzmény. Elveszem a kőszívet testetekből, az én lelkemet adom belétek, és adok nékik egy szívet. Új lelket adok belétek. Ez az új lélek, a kiteljesedett szent lélek munkája. Eltávolítom a kőszívet az ő testükből, adok nékik hússzívet, hogy az én végzéseimben járjatok, rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. Jó Isten adja, hogy a mi beszédünk orvosság legyen, gyógyír legyen. De ez csak akkor valósulhat meg, ha a gyökér probléma kezelve van. Áldja meg Isten így a gyülekezetet, és adjon nektek találkozást Jézussal, szembesülést önmagunkkal, és új találkozásokat egymással. Amen.
Mindenható jó Isten nevének dicsőítésére és délelőtti Isten tiszteletünknek befejezéséül keressük meg, és énekeljük a 28-as számú énekünknek első két versszakát, majd ima után fogjuk énekelni a harmadik versszakot.
imádság előtt elmondaná. Hogy amiről beszéltem, az nem lehetetlen. A Balatonfüredi gyülekezetben a 45 éves testvérnünk iszonyatos szenvedéseken ment keresztül, végig áldotta és dicsőítette Jézust, megváltót. Tegnap reggel meghalt. Elaludt az Úrban. Kért nem olyan régen, hogy mondjam el, hogyha valamivel megbántotta a testvéreket, hogy ő sokat kérdezgetett, hogy ne haragudjanak rá. És a sok szenvedés között is elfogadta az Isten döntését. Mi, akik nem élünk meg, ilyen szenvedést, nem mondom el a részletet, mert nem elég publikus, az Isten segítsen bennünket. Istenünk, te nem nagy dolgot kérsz tőlünk. Te áldasz, segítesz, mindent megadsz nekünk. Formáld a mi szívünket, vedd el a kőszívet, és te adj nekünk hússzívet, érző szívet, támogató szívet, téged dicsőítő szívet, egymást szerető szívet. Mert ha szeretet nincsen bennünk, semmik vagyunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és jöjj a te gyógyító jelenlét. Hozz el a mi Urunk megváltónk eljövetelét minél előbb. Vége szakadjon a szenvedésnek a földön. Legyél a gyászolókkal, a megfáradtakkal. Legyél velünk, amikor kemény szívűek vagyunk. És add Istenünk, hogy meghalljuk a te hangodat. Hogy oda meneküljünk hozzád. És nálad teljes nyugalmat, gyógyulást, megújulást találjunk kegyelmed által. Amen.
A kezdett énekünknek a harmadik verszakát énekeljük.
Atya és Fiú, és a Szentlélekkel áldom, amely jó rád hírem, Szentlélekbe fordalálom. A hírút szólva is, ahol régen beszúrt, megváltozik az ő, és az lesz a
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben, az Úrnak. Amen.
Amen.